Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Főegyház megyei Veni Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak az Egri Bazilikában délelőtt. A résztvevő 1500 pedagógust és 50 paptársat Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntötte, felhívva a figyelmet az új tanév mottójára, legyetek a remény zarándokai. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában egyebek mellett arról beszélt, mindennapi küzdelmeink közepette a legfőbb háború már eldőlt, megváltott és az örök életre meghívott emberek vagyunk. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része. Az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskola kezdéshez, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. A vonatkozó programban 6 év alatt összesen 430.200 tanszer csomag kiosztását tervezik az első 8. évfolyamon tanuló rászoruló diákok számára, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt, ismertette Sztojka Attila. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatás és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta Hankó Balázs, aki az Egri Sárvári Kálmán Technikum tantestület ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Egyre bővül a honvédelmi táborokban résztvevő diákok létszáma, mondta Simicskó István. 5 helyszínen működnek jelenleg honvédelmi sportközpontok, ezekben idén-nyáron közel 300 gyermek táborozott, de a Magyar Honvédség és a minisztérium segítségével több tucat táborban sok ezer gyerek vett részt. Egyre bővül tehát a létszám, ismertette a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István meglátogatta a gyerekeket Balassagyarmaton, a Honvédelmi Sportközpontban rendezett táborban. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javítói és előrehozott vizsgákat tehetnek. A vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. A betegséget az inváziós amerikai kabóca terjeszti. Nagy István elmondta azt is, a közös agrárpolitika stratégiai tervben idén csak nem 28 millió euró, a 2024-27-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló otthonstart programot a többi családi otthonteremtési támogatással. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a lakásoknál 100 millió, házaknál 150 millió forintra emelik az értékhatárt, hangzott el a tegnapi kormányinfón. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, ismertette Gulyás Gergely. de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lesz elég, tehát jól állunk már most is, ismertette a tárcavezető. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, hogy készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és családoknak rosszat, mi különbek vagyunk ennél, fogalmazott. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Augusztus 23-án nyílik Korzenszky Richárd Tihanyi emeritus perjel fotókiállítása Szentföldi impressziók címmel Sopron-Bánfalván egy különleges helyen. Egy működő műemlék vízimalomhoz kapcsolódó 18. század végi gyönyörűen felújított épületben. Itt minden a malomra utal. A kávézó neve Malmacska, a kiállító teremé Malmárium galéria, de van itt Malmozi és a borospince Malvárium. Kárpáti György orvos Molnár ősei hajdani birodalmát vásárolta vissza, és újította fel nagy fantáziával és minden műemléki előírást betartva, és valóságos kulturális központot működtet. Vele járjuk be az épület együttest.
Amikor híre ment ennek a malom felújításnak, és hát jöttek a látogatók egyre másra, nyilvánvalóan jelent meg híradás is ebből az újságokban, rádióban, televízióban, és egyre másra jöttek jó szándékú emberek, és azt mondták, hogy nekem van egy kerámia gyűjteményem otthon, de kisebb lakásba költöztem, és nem tudom elhelyezni. Igen. Ha helyet tudok adni neki, akkor szívesen odaadom. De ami ettől egy nagyságrendel izgalmasabb, ezt ha jön velem, akkor megmutatom. Igen.
Csak fejre vigyázzam, hogy itt is
alacsony. Igen, igen. Előbb bevertem a fejem az egyik alacsony szemöldök fába.
Ez a szoba, amit itt lát, ez érdekes, ha körülnéz, ez egy stílusában egységes, és Sopronhoz nagyon komoly módon kötődő nem emlékszoba, hiszem, így lehet mondani. Bellák Tibornak hívják az úriembert, aki azt mondta, hogy ő megőrizte a Poncifer nagyszüleinek a bútorait és a szoba berendezését, de az unokái meg a gyerekei
nem tudják hova rakni.
Nem értékelik, és hogy ne vesszen el, azt mondta, hogy tudok neki helyet adni, akkor ő ezt ideadja. Na most ennek egy nagyon izgalmas története van, ugye tudjuk, hogy amikor ez a bizonyos ominózus népszavazás 21. december 14-én, akkor Sopron lakosságának jelentős része, ha nem a többsége, német ajkú volt. Ennek ellenére a német ajkúak is magyar érzelműek voltak, és megszavazták, hogy Sopron maradjon magyar.
Jött 46, ugye a háború után, és volt egy rendelet, hogy a kollektíve bűnösök a német ajkúak, a németek, ki kell őket telepíteni. És volt egy lista, amire ugye fölkerültek eleve, aki mondjuk az SS-nek tagja volt, vagy Volksbundos volt, ezek automatikusan fölkerültek, meg akik német ajkúnak vallották magukat, vagy németnek vallották magukat a népszámláláskor. Aztán voltak, akik voltak, pontszichterek, nem szerepeltek egyik listán sem, de nagyon alapos volt az akkori bizottság, és végigjárták a házakat, és azokat a helyeket, ahol német nyelvű feliratot láttak, például itt van ez a gyönyörű szép falvédő, ami lefordítva is érdekes, azt mondja, hogy jó, ha az ember tudja, hogy a szén és a szerelem forrón ízzik. De szép kis mondat, ugye az németül van, Jedermann es weiß, Kohle und Liebe brennen heiß. De fifikások voltak az emberek, és nézze meg ezt a gyönyörű szép kerámia fűszertartót, egy fali fűszertartó, a fél falat betölti, de nézze meg, hogy a morzsa, rá van írva magyarul, de lehet látni alatta, ha úgy fordítom, hogy kismirglizték az eredeti német feliratot.
Hogyha, amikor jönnek, akkor
és átszövegezték magyarul, magyar nevet adva a fűszertartóknak, és amikor beléptek a konyhába a bizottság tagjai, akkor nyugalommal nyugtázták azt, vagy nyugtázhatták azt, hogy
itt
magyarok laknak, és már mentek is tovább. Ugye a falvédőket nyilván leszették, az nem látszott, és hát ez a komplett szobaberendezés tulajdonképpen a kitelepített soproni pontszichtereknek, ha úgy lehet fogalmazni, az emlékszobája. Mm-hmm. Ehhez még társul egy dolog majd, ha komplett lesz a történet. Készült egy videófilm erről az egész történetről, ahol megszólaltak olyan kitelepített soproniak, akik aztán így vagy úgy, de később mégiscsak repatriáltak, tehát visszajöttek Magyarországra, és ebből egy ilyen ismertető lesz, hát egy ilyen kellemes hely, és hát ami érdekes, hogy nagy örömmel engedjük meg néha vendégeinknek, hogyha olyan kedvük van, akkor itt alszanak ebben az ágyban, ami tényleg egy emlékszoba, egy poncifer szoba, és a hangulatában igazából semmihez nem hasonlítható, és nagyon-nagyon soproni.
Menjünk át a többi terembe is, egy kicsit azt is nézzük meg, hát ez gyönyörű, és hát le a kalapa. És közben még azt kérdezném meg, mielőtt tovább mennénk, hogy állandó kiadás, vagy vannak olyan tevékenységek, amelyek segítenek azban, hogy fönntartható legyen, mert ez egy igen nagy ingatlan.
Tulajdonképpen ez egy, hogy mondjam, óriási nagy sóhajtás, mondhatnám így. Nagy szerencsém volt, mert amikor az épület, a csatlakozó épület, a Malom melletti csatlakozó épület is felújításra került, ott megvoltak a helyiségek, és a lányom, aki egyébként gyógyszerész, volt egy régi vágya vagy ötlete, hogy ő csinál egy macska kávézót, és hát az elhatározást tett követte, és most már a harmadik éve működik ez a macska kávézó, ahol 6 darab különböző cica várja az ide látogatókat. Ezek nagyon jól szocializált macskák, kedvesek, nem bántanak senkit, de dorombolnak, dörgölöznek, játszanak, és hát a fiatalok, főleg a gyerekek, kisgyerekes anyukák nagy szeretettel járnak ide, elég nagy törzs közönséggel, és hát természetesen, ahogy mondtam, vannak ezek a kiállítások, a kiállításhoz kapcsoltan kulturális rendezvények, koncertek. Tavaly volt a Szent Martinnak egy koncertje itt a Malom épülethez csatlakozó épületnek az udvarán, és egy hajdan volt soproni beatzenekar, akik hát 50 évvel ezelőtt muzsikáltak.
Ilyen nosztalgia hangversenyeket adnak?
Hát nem elárulom a titkot, pácienseim közé tartozik a zenekarnak két hajdan volt tagja, és hát egyszer úgy felvetettem nekik, hogy mi lenne, hogyha ezt a csapatot össze lehetne rántani egy koncert erejéig, és hát óriási nagy sikerrel.
Hogy hívják az együttest?
Ez a Nautilus együttes volt itt Sopronban, és óriási nagy sikerrel zajlott ez a koncert tavaly nyáron. Abszolút telt ház.
Jöttek az egykori tinédzserek.
Igen, és ami a gyönyörű volt a dologban, hogy azok a most már nagypapák, nagyomák, akik annak idején a Nautilus zenéjére simultak egymáshoz az a tánc közben, azok itt sírtak
egymás nyakába. És táncra perdültek.
És táncra perdültek, pontosan.
Tehát akkor van olyan, amihoz is egy kicsit nem csak viszi a pénzt az egész végig.
Igen, na most ugye azért azt tudni kell, hogy ez egy óriási nagy ingatlan, és hát ugye itt a világítás, a fűtés téli időszakban azért az komoly kihívást jelent, főleg ilyen energiaárak mellett. Biztos, hogy ez az épület soha nem fogja megtermelni azt a befektetett energiát, amit mi ebbe belefektettünk. De
azért a város idegenforgalmának ez egy égköve, tehát talán a város is időről időre azért a zsebébe nyúl, nem?
Hát erről egyelőre sajnos azt kell mondjam, nincs szó, de pozitívan állnak hozzá, és gyakorlatilag ahol lehet tolják a szekerünket, de ez nem a meggazdagodás útját jelenti.
Jó, hát gondolom. No, nézzük akkor meg a többi helyiséget is, merre megyünk. Nagyon hosszú az épület, lehet 50 méter hosszú? Mennyi?
Hát legalább most megfogod, de annyi biztos.
Kétszintes, zsalugáter minden ablakon, kicsi ablakok, jelzi, hogy milyen ősi az épület, és gyönyörű, szép kőkeretes kapun jöttünk ki.
Igen, hát tulajdonképpen azért is nagy szerencsénk volt, mert ugye ez mindig így van, az emberi kapcsolatok is azért sokat számítanak egy ilyen felújítás kapcsán. Ma már elég nehéz, ha föladnék egy hirdetést, hogy keresek egy kőforgót, aki egy ódon épület kőkereteit fogja restaurálni, akkor ez egy nagyon nehéz feladat, de nekünk nagy szerencsénk volt, mert egy Sopron környéki kőforgó, Faragó Zsoltnak hívják egyébként, véletlenül a neve is jó. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk régóta, és ő vállalta, és az összes kőmunkát, amit itt lehet látni a korlátokon, az ablakok kőkeretein, belül az épület udvarában, belül a lépcsőknek a restaurálását, mind ő végezte, és hát hogy nem mondjam ennél jobbat, hogy egy megbízható mester, aki annyiért csinálja meg, amennyiért mondja, és akkor jön, amikor mondja, ez manapság ritkaság.
Az biztos, hogy ritkaság, és közben látom Malmacska. Macska kávézó, Malmacska a neve.
Igen, igen. Hát ugye ez
is... Nyitvatartás szerdától vasárnapig, ez itt a reklám helyett 10 és 18 óra között. Hétfőn kedden zárva.
Igen, ez a macskáknak a rekreációs napja, ugye mindenkinek van egy ötnapos a munkahét, ugye?
Igen, a macskáknak is pihenni kell.
Pihenni kell valami.
Emberről nem is beszélve.
Bemeltünk a kávézóba.
Menjünk, igen, a lábtörlőn is egy cica van. Mintás lábtörlő, macska mintás lábtörlő.
Itt zsilipelni kell, mert különben a macskák kiszöknének.
De a malomhoz hozzátartoznak a macskák, azt hiszem, mert a lisztet az egerek szeretnék ellopni.
Nem csak a lisztet, hanem magát a búzát is. És hát, hogy mondjam, nem a vicc kategóriát, de azért elmondom, hogy ugye minden ilyen vendéglátóipar egységben kötelező ilyen egérfogókat, vagy ilyen egércsapdákat elhelyezni, és amikor jött az ANTS ellenőrizni, hogy hol vannak az egércsapdák, és akkor
macskát mutatták?
6 darab macska itt sétált, és akkor a lányom nevetett, hogy hát azért van itt macska csapda, vagyis egér csapda bőséggel.
És nincs macska szag. Gratulálok hozzá.
Ez, hogy mondjam, a cégünk reklámja, mondhatjuk. Igen. Így, jó? Kis Fekete, ő a kis Kárpáti, ő nem azért Kárpáti, mert
a doktor úr is Kárpáti.
Én is Kárpáti vagyok, hanem azért, mert a Kárpátokban tenyésztik ezt a fajta cicát, vagy onnan tenyészik ez a fajta cica, hogy a szőrének a töve, a fekete macskán fehér. Tehát, hogyha széthajtjuk a szőrét, akkor alul fehér. De ez nagyon érdekes. De aztán van ugye a Max, aki egy ilyen, mondhatnánk, hogy egy ilyen főmacska, ilyen nemes eleganciával.
Hatalmas szőrzete van.
Igen.
Sziámi macska, vagy nem?
Hát ez is ilyen keverék inkább.
Ó, itt a macska szakértő mondja, egy pillanat, Kárpáti doktornak a lánya?
Nem, a lányának a jobb keze a Malmacska kávézóban.
Igen, tehát ez a nagyszörű.
Mert ő egy ragdoll, azaz ronybaba. Ha fölemeljük, akkor így elenyed, mint egy ronybaba, és azért onnan kapta a nevét. És ő a nagyfőnök.
Ő a nagyfőnök, és a többiek most éppen házon kívül vannak egerésznek. De én mondom, a mennyezeten is van macska járat, ugye?
Igen. Minden úgy van kialakítva, hogy nekik
tökéletes
legyen.
Ott van egy cica.
Hú! Besamel
nevű cica, aki drap színű, és újra kimegyünk. Szóval úgy látom, hogy egy népszerű hely a kávézó, mert vannak emberek benne, jócskán.
Igen, hát hál' Istennek, ezt kell mondjam. Ahogy mondtam, tényleg jönnek az emberek. Egyrészt finom a kávé. Ez egy semmihez nem hasonlítható történet, hogy az emberek vágynak arra, hogy hogy valami szeretetre, valami puhaságra, valami kellemesre.
Még valami különlegesre találkozzanak, amit eddig
és
még...
Ha bejönni valaki, és oda bújik hozzá a cica, oda dörgölőzik, akkor már is egy teljesen más hangulat. Úgyhogy...
Közben kiértünk egy ilyen átriumos udvarba, a hegyoldalba vagyunk, egyik oldal a hegyoldal, másik oldal egy olyan, ahol a szekerek be tudtak jönni.
Igen.
Egy nagyon nagy kapu. És a Molnár itt élt, ugye?
Igen, hát tulajdonképpen ez az, ami később aztán panzióként működött, mert ugye a Molnár próbálta rentabilissá tenni a csatlakozó épületeket, és mindig hozzáépítettek valamit az épülethez, és ez nagyon érdekes, és ha erre fölmegyünk ezen a lépcsőn, és hát ugye közben azért itt mutatom, itt van a kemence, ahol a Molnár a próbasütést végezte, mert ugye régen úgy volt, hogy megörölték a búzát, lett belőle a liszt, és hogy milyen a liszt, egyetlen módon lehetett eldönteni, a puding próbálja az evés, régen mondták, a kenyérből, illetve a lisztből próbasütést végeztek, ha jó volt a kenyér, akkor jó a liszt, ha nem, akkor nem, de minden Molnár nagyon ügyelt arra, hogy
jó kenyeret adjon ki a keze alól.
Ki a lisztje,
mert... Pék is volt egy kicsit a Molnár.
Igen, így ahogy mondja. Igen. Na itt megyünk föl, ez a gyönyörű.
Kárpáti Sándor emlékszobába megyünk föl. Kárpáti Sándor zeneszerző, 1872 és 1939 között élt. Ő az, aki az evangélikus liceumnak volt a zenetanára, ugye?
Igen, az evangélikus tanítóképzőnek. Igen. És itt azért megmutatnám ezt a kőkeretet.
1791.
1791, ez a Johann Konrad Mühl, a Mühl Konradnak a monogramja, 1791-ben tartott itt, hogy hozzáépített a malomhoz ezt az épületrészt, és hát majd lesz még olyan része az épületnek, ahol lehet nyomon követni a különböző munkafázisokat, vagy építési fázisokat.
Festmények voltak kint, tehát kis kiállítási helyiségen is átmentünk, és egy gyönyörű szobában vagyunk. Itt van egy nagy zongora, amit nem tudom, hogy hoztak föl itten, de fölhozták valahogy.
Itt van.
Itt van, igen. Vagy úgy építették a házat, hogy itt volt a zongora.
Nem. Úgy hoztuk föl, tehát ez végül is, ez is kalandos történet, mert amikor, tehát a bútorok, amit itt látunk, ezek tényleg egy abszolút egységben értéket képviselnek, és ebben az a szép, hogy ez évszázadokon keresztül a családunkban. Én magam is ezek között, a bútorok között nőttem föl, és amikor a szüleim meghaltak, a testvéremmel meg tudtunk egyezni, hogy...
Ki mit kap?
Hogy ne így legyen, hogy ki mit kap, mint ahogy általában ez lenni
szokott. Ne vigyék szét, hanem együtt maradjon.
Hanem maradjon együtt, és hát ennek volt köszönhető, hogy tényleg itt hiánytalanul egyben látjuk azt, ahol a déd nagyapámtól kezdődően a nagyapám is él. És hát a nagyapámnak a zongorája pedig kalandos történet, mert ezt a zongorát, amikor a lakást ki kellett ürítsük, akkor nem tudtuk hova tenni. Aki megvette a lakást, azt mondta, hogy ezt hagyjuk ott. Mondtam, hogy ez nem lehet, ez nagypapa a zongorát nem lehet csak úgy ott hagyni, és akkor még nem voltunk a felújítással sehol.
Igen, nem volt még a malomhoz önök tulajdonképpen.
Azt sem tudtam akkor, hogy itt valaha egy emlékszobát fogunk csinálni, de támadt egy mentő ötletem, kölcsön adtam a zongorát a Soproni óvónőképzőnek, tehát az egyetemnek az óvónőképző.
És így akkor korának, és jó akkor helyre került átmenetően.
10 évig ott volt, lehet látni azért, hogy nagyon megstrapálták, de azért ez egy változatlanul működő zongora, és úgy szólt a szerződésünk zongoraképzővel.
Stuttgarti zongora.
Hogy ha szükségünk lesz a zongorára, akkor elhozzuk, úgyhogy ez meg is történt.
És fel is van hangolva? Nagyon szép, igen. És egy metronom van rajta.
Távolban vannak azok a relikviák, amik a nagyapámnak a relikviái. Érdekesség a nagyapámnak és nagyapámnak a közös útlevele. És
1938-ból úgy látom. Igen.
És ezek azok a kották, amik nagyapámnak a zeneműveit tartják, vagy tartalmazzák, de ezek meg kell nézni. Ezek.
Ez az ő kottafejei, ő rajzolhatta.
Ezek kézzel, mártogatós tollal írt kottaképek, és gyönyörű, grafikailag is gyönyörű, és hát itt látható az Árgyelos és Tündöri Lolának a szövegkönyve. És
amit be is mutattak
a
valahol.
A partitúrája, így van, és hát látszik, ez magyar, német és francia nyelven íródott, tehát nagypapa háromnyelvű volt. ott, és akkor...
Ön nem is ismert a nagypapáját, ugye, mert 39-ben meghalt a nagypapa.
Én meg 49-ben születtem, úgyhogy sajnos csak a hírét hallottam. És itt van még egy nagyon érdekes történet, van itt egy picike fénykép, és ez a picike fénykép, ez itt kinagyítva látszik a falon, és a képnek a legalján van egy kopasz úriember, lehet látni, hogy ő valami nagyon prominens úriember, mindenki arra felé fordul, és ott gazsulálnak körülötte. Hát ez az ember Soproni Turner Mihály, Sopronnak a polgármestere volt 1921-ben.
Aki vissza megszervezte
a népszavazást, akkor amikor Sopron ugye a hűségvárosaként megszavazta, hogy magyar maradhasson. És érdekes, ennek a képnek a hátulján is rajta van 1921-es évszám. Ez a népszavazás ez december 14-én volt abban az évben, viszont itt a fényképen lehet látni, hogy lomb van még a fákon. Tehát ez nyári időben készült, meg hát egyébként is az öltözetekből lehet látni, hogy nem hideg van.
És a nagypapáját felfedezi a képen?
Igen, itt van a nagyapám, pontosan akár pont a kép közepén, és ami érdekes, hogy a nagypapának a kabátja hajtókáján van egy kokárda, ami több férfinak a kabát hajtókáján föllelhető. Sokáig nem tudtuk, hogy hol készült ez a kép, és milyen alkalomból. Utóbb aztán kiderült.
A népszavazás eredménye?
Nem, ez ugye még a népszavazás évének a nyarán, igen, tehát még előtte, igen, történt. Az történt, hogy Liszt Ferencnek a szülőházát Doborjánban múzeummá alakították át, és ennek a múzeumnak az avatási ünnepségén készült ez a kép. Mm-hmm. És hogy kerül nagyapám meg a kokárdás férfiak ide? Nagyon egyszerű. Nagyapám Sopronban korábbi években megalapította a Liszt Ferenc dalos kört. És a Liszt Ferencnek a kórus műveiből ezen az ünnepélyes alkalommal tartottak egy ilyen kis rögtönzött hangversenyt nagyapámnak a vezényletével. És ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg ezt a galériát is.
Ebédlőasztal, íróasztal, Sopron Szabad királyi város átnézeti térképe, itt mondom, mit látok a falon. A kárpáti családnak a családfáját is látom. Hány terem van, hány szoba van?
És akkor meg kell számoljam, mert fejből is tudom. 1, 2, 3.
Az 50 méter hosszú épület.
6, igen. Meg fönn a padlástér is be van építve, tehát azért van itt bőven hely. Aha. Ez a mostani tizedik kiállítás, ez egy nagyon rangos fotókiállítás. Nekem nagyon régi jó barátom Balla András fotoművész, aki a ma élő magyar fotográfusok közül az egyik legnagyobb. Az ő neki a történelmi kertekről készített fotóinak a kiállítását látom.
Nem csak Sopron, hanem...
Nem, ez nem Sopron, ez Európa történelmi kertjeiről készült kiállítás. Ad most otthont ez a egyébként nevénben elnevezett Malmárium galéria. Ugye volt a Malmacska, ez a Malmárium galéria, de meglepetésként mondom, van egy Malmozi nevű vetítőhelyiségünk itt az udvaron, egy helyreállított istálóban, és a boros pince pedig, ami a malomnak a boros pincéje, az pedig a Malvinárium.
A galéria meddig van ez a kiállítás, meddig látogatható?
Ez most a hónap végéig látogatható. Uh-huh,
és júliusban csak, igen, de
és megvan már a következő.
Lesz akkor, mert augusztusban hangzik el a műsort valószínű. Tehát
igen, augusztus 23-án nyílik Korzenszky Richárdnak, a Tihanyi Perjelnek a fotográfiái, a Szentföldi Impressziók címmel. Gyakran jár ugye a Szentföldön, és tudjuk róla, hogy szenvedélyes fotós, és hát nekünk is elég régi jó kapcsolatunk van, aztán ennek kapcsán felvetődött az ötlet, hogy mit szólna ehhez, és akkor elküldtem a kiállítás térnek a fotóját Richárd atyának, és rögtön igent mondott, és akkor elmentünk egy időpontot egyeztetni, és akkor ő annyira fölkészült volt, hogy akkor azt mondta, hogy na ez a nagy doboz, ebben van a kiállítás anyaga, és akkor ha már itt vagyunk, akkor vigyük el, ne kelljen még egyszer érte jönni, úgyhogy itt van nálunk, ha ezt a kiállítást leszedjük.
És augusztus mikor nyílik a kiállítás?
Augusztus 23-án.
Kárpáti György háziorvos, malomtulajdonos, és a kultúráért, a szépért, a történelemért rajongó ember. Nagyon jó volt itt körülnézni a Sopron-bánfalvi újjászületett és a családhoz régóta kötődő malomban.
Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a kárpáti malomban.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélget a 12 apostol meghívásáról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatom, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, mikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan váltak Jézus tanítványává az emberek, az apostolok, akik utána mindenhová elkísérték őt, és akik közül lett olyan is, aki leírja Jézusnak az evangéliumát, az örömhírt, és azóta nem is gondoljuk, de hogy ő Jézust ilyen mélyen ismerte, ilyen jó barátja volt neki. Mit gondoltok, hogy mit nem lehet pénzért megvásárolni?
Amit nem gondolunk hasznosnak.
Szeretetet.
A megbocsátást.
Ölelést.
És neked mire lenne szükséged ahhoz, hogy boldog legyél és nem tudod pénzen megvenni?
Egy ölelés.
Egy kedves szó.
Egy mosoly.
És a szeretet. Bizony, tehát szeretet nélkül is, amiket elmondtatok, nem lehet élni, és viszont ezt a boltban nem árulják, nem is lehet megvásárolni. Biztosan találkoztatok már, meg átéltetek már olyat, amikor vannak emberek, akikkel mondjuk néha találkoztál már, és utána viszont, mikor legközelebb láttad őt, akkor azt láttad rajta, hogy nagyon meg van változva. És van olyan is, amikor valaki régen a barátod volt, megszakította veled a kapcsolatot, és már más dolog lett fontos a számára, máshogy gondolkodik és máshogy beszél. Ez ilyenkor nagyon szomorú dolog a számunkra, ám nagyon sokszor a fordítottja is megesik, hogy valaki nagyon megbántott, vagy csúfolt téged, de megfordultak a dolgok, és rájöttél, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredtünk, hogy ő sem olyan nagy gaz fickó, mint amilyennek gondoltuk. És valóban így van, hogy sokszor egy mosoly, egy kedves szó, vagy a segítés is elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredünk, hogy mindenkiben van valami jó, csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Szerintetek minden emberben van valami jó?
Igen.
Szívem éljén mindenkiben van.
Volt már arra tapasztalat, hogy erre te magad jöttél rá?
Voltam még egy nyári táborban, volt ott egy gyerek, kicsit ilyen furcsa volt, még a szeme se állt jól, de összekerültünk, és végül rendes, normális volt, kedves mindenkivel.
Látjátok, még a legreménytelenebbnek tűnő, meg idegenebb közegben is lehet, hogy találsz barátokat, feloldódtok, és olyannak ismered meg, ami ennek nem is gondoltad volna. Jézus is nagyon gyakran járta így a városokat, a falvakat, és nagyon sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, és volt azonban, akiktől valami többet szeretett volna, nem csak megszólította, hanem meg is hívta őket. Hogy mi volt ezzel a célja, legszebben talán Szent Márk írja le. Elmondaná-e nekünk, hogy hogy írja le ezt Szent Márk evangélista?
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek, 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
Jézus így választotta ki a tanítványokat, és felruházta őket azzal a hatalommal is, látod, hogy kiűzzék az ördögöket, és milyen feladatot adott még nekik, mit hirdessenek.
Felhatalmazta őket, hogy hirdessék az igét.
Mi a lényeg, hogy vele legyenek? Ez mit jelent, hogy Jézussal legyenek?
Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, az örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szent Lélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy baráti közösséget, csapatot épít.
Aztán a másik feladatuk, hogy elküldje őket hirdetni, ahogy Lia is mondta, az örömhírt. Mit is jelent ez? Légy szíves, mondd el nekünk.
Már önmagában az is öröm, hogy a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézus soha nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről.
Isten mindenkire nyitott. Nála mindig nyitott szíveket találsz, és nyitott ajtóra talál mindenki. Ő örül annak, ha minél többen meghallják az üzenetét, és eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekébe. Tehát Jézus akkor összességében, amit eddig elmondtunk, akkor egy olyan közösséget akar létrehozni, akik ugye ismerik egymást, szeretik egymást, ugyanakkor ismerik Jézust is, és erről tudnak beszélni a többi embernek, hogy Jézus ő maga az Isten egyszülött fia, ahogy az előbb Bálint is elmondta. Na most miért volt szerintetek Márk evangélistának annyira fontos az, hogy az apostoloknak még arra is legyen hatalmuk, hogy kiűzzék az ördögöket? Mit gondolsz, hogy ma van olyan ember, akit úgy látsz, hogy nem a jó úton jár, hanem olyan, minthogyha a rossz úton lenne, és minthogyha nem az Istenre hallgatna, hanem mintha mindig csak rosszat tenne?
Igen, nagyon sok ember van olyan.
Ma is szükség van arra, hogy imádkozzunk, hogy a kísértésnek ellen tudjunk mondani, és arra is, hogy a szentségek által a gonosz léleknek a hatalmát megtörjék.
Igen.
Bizony, hiszen Jézus a megváltó, a szabadító, és azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket a rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságba. És ezek milyenek? Könnyű ezektől szabadulni, ezektől a rossz dolgoktól, Szintikém?
Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelennek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és mégsem tudunk megszabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottak, hogy tegyenek meg mindent az ördögök kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés mit jelent? Ez egy görög szó, azt már tudjuk. Kérlek, mondd el nekünk, Bálint.
A görög küldött szót jelenti.
Olyan ember tehát, aki más üzenetét viszi és adja át. Az apostolokat mire választotta ki Jézus?
Hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön.
Nem ők találták ki tehát az örömhírt, nem is az ő képzeletüknek a szüleménye, hanem a mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el hirdetni az igét. Kik voltak ők 12-en? Mondjátok el akkor most az apostoloknak a neveit. Légy szíves, akkor először mondjad, Lia, te. Hogyan nevezzük a 12 apostolt?
Péter,
Júdás, Tádé, Máté,
András, Bertalan, János, Fülöp, Tamás, Zelóta, Simon, Jakab, Iskarióti Júdás.
Jézus tehát a 12-es számmal kifejezte azt is, hogy ugye az Ószövetségben is 12 törzse volt Izraelnek. Aztán mit jelent még a 12-es szám? Segíts nekünk, Szinti, hogy miért pont 12 apostolt választott Jézus.
A 12-es szám a világ mindenség teljességét jelképezi.
Így van. Már az ősi Babilonban 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12-ből az éjszaka. Aztán mit jelent még a 12-es szám?
Jákobnak 12 fia volt. Ők lettek a választott nép ősatyái. A zsidóság az ígéret földjén törzsenként telepedett le, a 12 törzs szövetségként élt.
Jézus korára azonban a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták azt az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, voltak, akik azt is elfelejtették, hogy milyen törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Jézust nem véletlenül választott ki 12 apostolt. Mivé tette meg Jézus őket?
Őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek.
Mit üzent ezzel Jézus?
Elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz az egyház, amelynek 12 ősatyája, oszlopa, alapköve a 12 apostol.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé. A fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Járját teljesen, váljon a te ígéd, tűzi szívemben.
Nézzük meg, hogy milyen emberek voltak az apostolok. De itt ne gondoljuk, hogy az apostolok különleges csoda emberek voltak, hiszen ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott és egyszerűbb észjárású, fizikai vagy szellemi munkát végző, gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Nem kivételes emberi tulajdonságok kötötték össze őket, hanem mit gondoltok, hogy micsoda, mit mondott Jézus, mi köti össze az apostolokat?
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Vagyis nem a tulajdonságai miatt, hanem csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá.
Ez mit jelent, Bálint, hogy valaki Isten kegyelméből apostollá válik?
Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeretne meghívni a szolgálatára. Nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyre látó szeme mit talál az ember belsőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
Így van, most nézzük meg, hogy hogyan lett a 12 apostol közül a vámosból apostol egy egészen különös élettörténettel rendelkező ember. Ilyen volt Máté. Mi volt az ő eredeti neve, Lia?
Lévi.
Arra utal tehát, hogy Lévi papi törzsből származott. Milyen ősei voltak a levitáknak?
Olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket.
Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és az elnyomó rómaiak pénzbeszedőjévé legyen? Nem tudjuk. Amikor Jézus meglátta, akkor azt ismerjük, hogy az asztal mögött ült, és a pénzt számolgatta Lévi. Mit mondott neki Jézus, ahogy oda ment hozzá?
Kövess engem!
Mit tett erre Jézusnak a kijelentésére?
Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára.
Képzeljétek el, hogy ezen a hithű farizeusok nagyon-nagyon felháborodtak, hiszen az ő szemükben a vámszedők árulók voltak. A rómaiakat szolgálták. Ráadásul pénzzel dolgoztak, amit tisztátalanokká válhattak ezáltal, hogy hozzáértek. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, Jézus nem csak szóba áll ilyen emberekkel, de hogy még ki is választja őket. Ezért Jézus úgy felelt nekik, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent az a mondat, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Aztán azt mondja Jézus még Máté evangélista leírása szerint, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mit jelent ez? Hogy Jézus minden embert meghív arra, hogy az ő tanítványa legyen?
Igen.
Viszont Jézus minden alkalommal a te szabad akaratodat elfogadja. Tehát csak akkor kell, úgymond idézőjelbe, Jézus tanítványává lenned, ha Jézus meghív téged, ha te is akarod. Tehát ha te igent mondasz az ő meghívására, arra a szolgálatra, vagy arra a feladatra, amire ő kiválaszt téged. Hogy gondolod, hogy volt-e már olyan feladat a te kis életedbe, amikor te is azt érezted, mint Lévi, hogy én nem vagyok nagyon alkalmas erre a feladatra, sőt, még lehet, hogy mások meg is botránkoznak azon, hogy én vagyok az, akit kiválasztottak, és nekem adtak ilyen feladatot. Nekem pedig az életemben nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy nem is értettem nagyon sokszor, mikor én kislány voltam, hogy mondjuk volt egy szavaló verseny, és akkor a tanárnéni miért engem választott ki, hogy én menjek oda arra a versenyre. Aztán természetesen elfogadtam, és elmentem, meg megtanultam a verset, elszavaltam szépen az embereknek, és akkor annak nagyon örültem, hogyha sikerült. De én magamról nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Vagy amikor emlékszem, kislánykoromban elkezdtem minisztrálni, és akkor utána mondjuk kiválasztottak engem, hogy a pásztorjátékba játszam el a Szűz Máriának a szerepét, akkor is azt éreztem, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy én ezt a szerepet eljátszhassam. És akkor valahogy így az egész életemet ez így végigkíséri, hogy nem is hittem volna, vagy nem gondoltam volna, hogy nekem is majd az Isten olyan feladatot ad, tehát hogy előre nem is gondolja az ember, hogy Isten milyen feladatot ad majd, illetve hogy mire választ ki téged. Legalábbis velem így történt. De ez csak azért van, mert Jézusnak mindenki kell. Még az is, aki a világ szemében bűnös, mert ő mindenkit szeret. Loyolai Szent Ignác sokat foglalkozott a fiatalokkal, kiváló nevelő volt. És ő azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, hogyha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, mert mi tényleg meglepődnénk, ha egyszer csak rádöbbennénk, hogy Istennek milyen fantasztikus terve is van velünk. És hogyha így végig gondolod, akkor tudnod kell azt, hogy az Isten mindannyiunkat nagyon szeret, és tényleg álmodott rólunk valamit, és az az álma neki, hogy itt a földön ezt te beteljesítsd. És hogy vajon mi is tudunk-e az Isten eszközei lenni itt a világba? Hát mikor a legkönnyebb Isten eszközének lenni a világba, és hogyan tudjuk észrevenni azt, hogy ő mit szeretne, hogy mi az ő akaratát megtaláljuk? Mi hogyan tudjuk ezt észrevenni? Mi által?
Hogyha sokat imádkozunk.
Jézus tanított-e imádságot az embereknek, ami által tudunk ő hozzá szólni?
Igen.
Melyik az, amit te legjobban szeretsz és ismersz ezek közül az imádságok közül?
A mi atyánk.
Tehát elmondhatjuk, gyerekek, hogy imádkozni nagyon jó. Képzeljétek el, hogy egy nagy nyugati cég, egy magyarországi részlegének a vezetője egyszer elment egy paphoz. És arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete, nincs ideje a feleségére, a gyermekeire. Lassan már örülni sem tud semminek. Aztán hosszasan beszélgettek, végül az atya azt mondta az embernek, hogy menjen be egy csendes templomba, és legalább 5 percet üljön ott nyugodtan. A férfi nagy nehezen talált egy nyitott templomot. Bement, leült, és aztán eszébe sem jutott volna 5 perc után az óráját nézegetni és kijötni. Több mint 3/4 órát ült ott döbbenten. Annyira jól esett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé, hogy a lelke ráncai elsimulnak. Egy európai egyszer expedíciót vezetett Indiába. A teherhordó indiaiak voltak. Rettenetesen hajszolta őket, az indiaiak a 3. nap közepe táján ledobálták a málháikat, nem voltak hajlandóak tovább menni. Az európai magánkívül volt a méregtől, majdnem összeverekedtek. Aztán odament az indiaik vezetőjéhez, és megkérdezte tőle, miért nem mennek tovább az emberek, hiszen ő jól megfizeti. A bölcs öreg indiai elmosolyodott, és azt mondta, annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kell állnunk, hogy bevárjuk. Tehát gyerekek, amikor imádkozunk, akkor valami hasonló dolog történik, bevárjuk a lelkünket, hazaérkezünk önmagunkhoz, és hazaérkezünk az Istenhez, belépünk az ő szentélyébe, ahol Jézus vár minket. És ha ott vagyunk, akkor tudjuk meghallani igazán az Isten szavát, az Isten meghívását, és akkor fognak történni a csodák az életedbe, és válsz Jézusnak a tanítványává, és leszel képes olyan dolgokra, amiket az Isten álmodott meg rólad. Ezen a héten azért imádkozzunk, hogy észrevegyük, hogy vajon az Isten mit álmodhatott meg rólunk, és próbáljuk ezt észrevenni az életünkbe, és a mi igeneinket kimondani az ő meghívására, úgy, ahogy Máté is kimondta az igenjét, és Jézusnak az apostolává lett. Így áldjon meg minket, és őrizzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom, mert el- nemzedéket gyújt.
Most és mindenki, ámen.
Áldott irgalom, véred oltalom.
Most és mindenki, ámen. Csak Jézusra szolgálom, az ő országát várom. Mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus feltámadt király.
Áldunk őt, az üdvözítő.
Most és mindenki, ámen.
Eljön ő, újra visszajön. Hatalmas az Úr, jóságos az Úr,
most és mindenki, ámen.
Szívem áldja őt, újjongjon a föld,
most és mindenki, ámen. Csak Jézus van, szolgálom, az ő országát várom. Mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus.
Szentek angyalok, szeránkósok,
most és mindenki, ámen.
Véget zengenek, így ünnepelnek,
most és mindenki, ámen. Csak Jézus van, szolgálom, az ő országát várom. Mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus feltámadt király. Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom. Mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus feltámadt király.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról